Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. A mai kérdésünk, hogyan ússzam meg az internetes pénzügyi csalásokat?
Honnan győződhetek meg arról, hogy biztonságosan fizethetek egy oldalon? Mi történik, ha mégsem sikerült? Hogyan tudom megvédeni magamat a csalásoktól?
Ezekre keressük a válaszokat. Vendégünk Ragó István, a Raiffeisen Bank biztonsági vezetője. Én Gyükeri Mercedes vagyok.
Én pedig Stolcsa Viván.
És ez a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja.
Van munkád és karriered? A legnagyobb hazai és nemzetközi cégek több mint 1000 állással várnak a HVG állásbörzén április 17 és 19 között a Papp László Sportarénában és online. Ne maradj le az inspiráló előadásokról és tematikus színpadokról, ahol első kézből értesülhetsz a legnagyobb vállalatok irányelveiről és programjáról. A rendezvény ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött. Regisztrálj a hvgallasborze.hu weboldalon.
István, köszöntünk a stúdióban. Azt hiszem, hogy egy igazán nagyon sok embert érintő és érdeklő kérdéssel fogunk most foglalkozni. Már csak azért is, mert hiszen egyre több ember intézi a dolgait, akár vásárlást, akár előfizetést az interneten, és nagyon sok olyan történetet hallhatunk, akár a saját környezetünkből, akár a hírekből, hogy emberek csalás áldozatai lettek. Igazából egy nagyon általános kérdéssel kezdeném, hogy biztonságosnak nevezhető egyáltalán az internetes pénzügyi kezelés? Vagy mit kell ahhoz tennünk, hogy biztonságban legyünk?
Szervusztok, én is köszöntök minden hallgatót. Én azt gondolom, hogy biztonságos interneten vásárolni. Én magam például nagyon aktívan használom az internetet erre a célra, használom a bankkártyáimat, praktikusan nem is nagyon használok más már manapság, ha tehetem.
Mindenhol vásárolsz, vagy megválogatod? Ugye a magyar kereskedőknek egy örök problémája volt, vagy évekkel ezelőtt egy komoly problémája volt, hogy aki vásárol, az nem szívesen fizet is olyankor, hanem inkább utánvétel intézi. Te mersz mindenhol a vásárláskor a bankkártyáddal, tehát online fizetni is?
Én magam úgy viselkedem, ahogy egyébként azt javasoljuk az ügyfeleinknek is, hogy figyeljenek oda, hogy hol vásárolnak. Mint ahogy valószínűleg a való életben, tehát az internet előtti korszakban, időszakban sem mentünk be bármilyen üzletbe, megnéztük a kirakatát, megnéztük, hogy oda sokan járnak-e, hisszük-e, hogy az egy biztonságos hely. Ugyanezt az attitűdöt javasoljuk, és javaslom én is mindenkinek. Nézze meg, hogy ki az, akitől vásárol. Nézze meg, hogy mit hallani róla, ismerte az, vannak-e panaszai, vannak-e vele szemben olyan hangok, amelyek a kifogásokkal élnek. És hogyha ez egy megbízható cégnek tűnik, ismert, tapasztalata van vele, akkor bátran lehet használni. Ha viszont éppen egy túl jónak hangzó ajánlat jön be, ami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, mondhatná valaki, akkor inkább kezdjen el egy kicsit jobban körülnézni, mert ezek általában nem szoktak igazak lenni. Tehát egy pici óvatosság, ugyanaz az óvatosság, mint hogyha készpénzzel bánnék, ugyanezt az óvatos attitűdöt javaslom mindenkinek, hogyha az online térben működik.
Mik azok a jelek, aminél érdemes gyanakodni? Tehát az nyilvánvaló, hogy a legmegbízhatóbbakat és a legmegbízhatatlanabbakat azt az emberek 99%-a kiszúrja, de ha a maradéknál vagyunk, aminél olyan egy kicsit kérdéses, hogy vajon ez oké-e számunkra, akkor mire figyeljünk?
Ugye mondjuk 10 évvel ezelőtt olyan választottam volna erre a kérdésre, hogy nézzük meg a kis zöld ikont, a kis lakatot a böngészőben, mert akkoriban ezek voltak a jellemző átverések. Ha nincs zöld. Ma már ez átment. Nem, elsősorban nem ezek a technológiai csalások működnek, hanem a megtévesztésen alapuló csalások. Az a jellemző, hogy megpróbálnak befolyásolni minket. Vagy azzal, hogy tényleg túlságosan vonzó egy ajánlat, nem lehet kihagyni típusú ajánlat. Vagy olyan hírt kapunk mondjuk, hogyha valaki fölhív minket telefonon, ami arra appellál, hogy félelemben tartson minket. Hú, most valaki el akarja lopni a pénzedet. Ha nem csinálsz valamit gyorsan, akkor elviszik a pénzedet. Ugyanez a vásárlásra. Most még van rá 2 óra, 30 másodpercet, hogy megvegyél valamit, mert máskülönben akkor véget ér a dolog. Ezeknél bármennyire is vonzó, vagy bármennyire is sürgetőek ezek az ajánlatok, én azt javaslom, hogy tessék egy mély levegőt venni, tessék átgondolni, hogy reális-e ez a fajta típusú ajánlat, hogy értékarányosak-e, lehet-e hinni abban, hogy akár fillérekért megkapunk nagy értékű eszközöket, vagy olyan befektetési ajánlatot ajánl valaki, vagy mutat valaki, hogy meg tudjuk duplázni a pénzünket egy hét alatt. Ezek nem szoktak igazak lenni. Ilyenkor egy picit mély levegőt, utána nézni, megnézni az interneten. Ma már mindenki jól használja, képes használni a keresőmotorokat, és megnézni, hogy mit tud a világ erről a helyzetről.
Ugye a Temu is nagyjából ezzel a taktikával indított, hogy nagyon nagy kedvezményeket kínált, ők is ugye ezt a nyomásgyakorlást alkalmazták. Az a vád mégsem érte azt a céget, hogy hamis lenne, vagy ellopná a pénzünket. Mik azok a jelek, amik ezen kívül még mondjuk árulkodóak lehetnek? Tehát, hogy említetted azt, hogy a zöld ikon ott volt, most már nyilván nincs zöld ikon, de mi az, amikor gyanút foghatunk?
Egyébként a zöld ikon van egyébként már továbbra is, de hogy ezzel nem ezzel próbálkoznak. Egy jellemző módja annak, ahogyan manapság megpróbálják ellopni a pénzünket, az az, hogy nem csak elkérik a kártya adatainkat, amikor vásárlunk, mert ez még egy normális dolog, de ugye a legtöbbször a vásárláskor, internetes vásárláskor van egy plusz faktor. Kapunk egy SMS-t, amiben jóvá kell hagynunk, hogy tényleg mi voltunk azok, akik ezt megpróbáljuk, ezt a vásárlást. És előfordul az, hogy ha egy családszándékú oldalon vagyunk, hogy ők nem vásárlásra akarják felhasználni a mi adatainkat, hanem mondjuk arra, hogy regisztrálják a kártyánkat egy online fiókba. Tehát Apple Pay például, vagy Google Pay fiókba, és ha nem olvassuk el azt az SMS-t, amit ilyenkor kapunk, abban az SMS-ben benne van, hogy mire szolgál az, amit kérnek, információt. És ha abban az van, hogy ezzel az SMS-el ön most azt hagyja jóvá, hogy a bankkártyáját egy Google pénztárcába betegyék, hanem automatikusan csak a kódot visszaírja, akkor abban a pillanatban felhatalmazta a csalót arra, hogy utána később évben már bármit csinálson. Szóval azt kell mondjam, hogy tessenek elolvasni mindig azt, hogy mi van abban az SMS-ben írva, ott minden bank fölhívja erre a figyelmet, mi is fölhívjuk nagyon akkurátusan, hogy mikor, mire kérünk jóváhagyást.
Illetve ugye, amit még érdemes szerintem ehhez hozzátenni, rendkívül sok ilyen átverős cikkhez kell nekünk is leírnunk azt újra, meg újra, meg újra, hogy boltok, bankok nem kérnek el olyan személyes adatokat, amiket, tehát hogy én a bankkártya hátulján lévő kis három számot egy bolt nem kérheti el elvileg, hanem tovább irányítással
úgy van,
működik a dolog.
Így van, mindig egy bolt mögött, egy internetes áruház mögött van egy pénzügyi partner, aki azt a kártya tranzakciót kezelni fogja. Ezek a kártya tranzakciós partnerek, ők elkérhetik például azt a kártya a hátoldalán lévő három karakteres kódot, de például a PIN kódot nem kéri el soha. Tehát ha bárki azt mondaná, hogy akkor a PIN kódot is add meg, légy szíves, az egy nonsense. Van egy másik nonsense is egyébként, ez nem a vásárlásokkor működik érdekes módon, hanem amikor el akarnak adni az online piactereken, ez nagyon jellemző manapság, el akarok adni valamit, egy régi tárgyat, nincs rá szükségem, és a csalók azonnal megkeresnek engem, ez nagyon jellemző, azonnal megkeresnek engem, és annak ellenére, hogy én el akarok adni valamit, elkérik a kártyaszámomat.
Mert ők azt majd akkor elintézik úgy valakin keresztül, és az van. Nekem mennyivel sokkal egyszerűbb lesz, rengetegen panaszkodnak ilyen fajta átverésségen.
Ez egy erős felkiáltó jel, hogy itt meg kell állni, nem szabad velük folytatni a beszélgetést.
Korábban említetted azt, hogy telefonon is vannak ilyen nyomásgyakorlások. Ugye szerintem nincs olyan ember, nem tudom, Magyarországon, akkor maradjunk itt Szűkepátriákban, akit nem hívtak volna föl, vagy nem kapott volna egy olyan SMS-t általában rossz magyarsággal, ahol például azt mondták volna neki, hogy nem érkezett meg a csomagja, ezért fizessen.
Pont mielőtt ezt az adást elkezdtük volna fölvenni, kaptam egy ilyen SMS-t, a csomag kézbesítése szünetelmet, az utcaszám hiányzik a csomagról, kérjük frissítse, https://short.url.at/, és itt egy rendkívül igen, hosszú kód következik utána, tehát ezt ne.
Igen, tehát ugye itt az első jó tanács, hogy például arra a linkre semmilyen módon ne kattintsunk
úgy
rá.
Van.
Milyen jó tanácsokat tudsz még adni?
Az ilyen SMS-ben vagy e-mailben érkező próbálkozásoknál abszolút ez. Nézzük meg, hogy honnan jön. E-mailben nézzük meg a feladót. Azt lehet látni, hogyha valaki azt állítja magáról, hogy XY cég, és fölé állunk a kurzorral, akkor látszik ott az URL, hogy ténylegesen arról a címről jött-e. Ezt mindig érdemes ellenőrizni. Ha érdekel is esetleg az a dolog, amiről van szó, akkor ne kattintsunk a linkre, soha. Menjünk föl az adott cég honlapjára. Hívjuk föl az általa megadott ismert számon, telefonszámon, kérjük meg őt arra, hogy tisztázza, hogy akkor miről is van szó. És ha telefonon hívnak, akkor általában a bank, ahogy az előbb is elhangzott, kérhet bizonyos adatokat, de soha nem kér olyan személyes adatokat, mint hogy a kártya. Tehát telefonon például soha nem kérik el a kártya hátoldalán lévő három számjegyet. Ebben az esetben bármit is mondanak, mindig tegyük le a telefont, és hívjuk fel a bankunkat. Ő fogja tudni pontosan, ha akart valamit tőlünk, ha meg nem, akkor nagyon nagy valószínűséggel, ahogy ezt te is mondtad, valószínűleg egy csalónak a célkeresztjébe kerültünk.
Azt jól értelmezzük, hogy valójában nem lehet olyan banki dolog, ami miatt olyan szinten rohanni kellene, hogy most akkor egy visszahívás se férjen bele. Tehát amíg ilyenkor szoktak jönni a csalók, hogy épp most akarja valaki használni a pénzünket, és akkor most rögtön mondjuk be a kódokat. Nincs ugye ilyen a valóságban?
Nincs ilyen. Ugye a bankok, aztán a Raiffeisen Bank is üzemeltet egy folyamatos csalás megelőzési rendszert, amivel folyamatosan nézzük, hogy mi történik. Ha nekünk olyan információnk van, vagy erős gyanunk, hogy valaki el akar vinni valamit, akkor azt nem engedjük. Nem telefonálhatunk, de akkor nem engedjük, hogy elvigyék a pénzt, és utána hívjuk fel az ügyfelet, hogy tisztázzuk esetleg, hogy ez tényleg ő volt-e. Tehát az ügyfélhez eljut egy ilyen hívás, a bank soha nem fogja azzal fölhívni, hogy most lopják a pénzét, és ha nem tesz valamit, hisz a bank meg akarja akadályozni, és ahhoz effektíve nem kell az ügyfélnek a közreműködése, a bank azt meg tudja akadályozni, hogyha érzékelhető, hogy ez egy csalás. Úgyhogy ilyenkor az a két perc, amíg leteszem a telefont, veszek három levegőt, hogy picit megnyugodjak, mert érthető módon esetleg ez engem komolyan érint, és fölhívjam a bankomat, ez egy szükséges lépés, és ettől csak biztonságosabbak leszünk, és kevésbé leszünk kitéve a csalásoknak.
Ugye vannak olyan dolgok, amik kvázi automatizmusként működnek például a banki kapcsolatokban, például előfordul az, hogy valaki fölhívja a bankja, hogy mondjuk szokatlan helyről tapasztaltak költéseket, valóban ő volt-e. Úgy én is jártam már, hogy azért nem tudtam fizetni egy kártyával, mert azt mondta, az volt a bank részéről az üzenet, hogy ők azt érzékelték, hogy én nem ott tartózkodom, ahol a kártyám. Egyébként ez repülőtére jellemzően előfordul, és akkor ilyenkor veszek egy nagy levegőt, és nem tudom, próbálok egy másik kártyával fizetni, de ez ugye a jobbik eset. De mi az, amit én megtehetek? Tehát akár a Netbankon keresztül, akár a bankfiókban, egy ügyintéző segítségével. Tehát hogyan tudom én azt elérni, vagy hogyan tudom azt garantálni, hogy ne essek csalás áldozata, vagy ne legyek csalás áldozata.
Hadd ismételjem meg, a legfontosabb az mindig, hogy legyünk tudatosabbak, és egy picit vegyünk egy mély levegőt, és álljunk meg egy pillanatra. De azért vannak egyéb dolgok is, tudunk készülni bizonyos helyzetekre. Azt például meg tudjuk tenni, hogy a bankkártyánkon limiteket állítunk be. Hogyha ne talán te mégis olyan helyzet áll elő, hogy sikerül elvinni a bankkártyának az adatait, akkor legyen limitte annak, hogy mennyit veszíthetek. Tehát ezek olyan típusú lépések, amikkel előre föl lehet készülni. Föl lehet készülni azzal is, hogy ha mondjuk külföldre utazom, akkor jelzem a bankomnak, hogy külföldre fogok menni, és akkor ezt az információt általad is említett szituációban figyelembe tudja venni. Úgyhogy a leginkább ajánlott ilyen lépés, amit tudunk csinálni vagy tenni, az, hogy megpróbálunk nyugodtak maradni, felkészülve pedig az ilyen típusú támadásokra limiteket állítunk be a bankkártyáinkon. Nem adjuk oda a jelszavunkat senkinek az internetes bankunkba vagy az applikációba. Nem adunk felhatalmazást senkinek, vagy limitált módon, hogyha családon belül is előfordul ilyen, vagy előfordulhat ilyen mások számára, és mindenkit arra kérünk, akinek köze van a mi bankszámlánkhoz, hogy hasonlóképpen viselkedjen.
Ugye említetted a kétfaktoros azonosítást. Ez most már egy kötelező elem, vagy ezt is nekem kell beállítanom?
A kétfaktoros azonosítás az abszolút kötelező elem, az egy jogszabályi változás miatt elérhető. Vannak olyan esetek, amikor éppen nem alkalmazza egy bank, erre van lehetősége kockázatelemzés következtében. Tehát vannak olyan rendszeres, nem tudom én, az áramszámlámat fizetem, akkor az ugye az egy viszonylag kicsi a valószínűsége, hogy éppen ellopnak valamit tőlem, akkor lehet, hogy ilyenkor nem kéri, de egyébként a bank a jogszabályoknak megfelelően mindig el fogja kérni. Például, amikor belépünk a mobilbanki rendszerünkbe, vagy az internetes banki rendszerünkbe, minden esetben van ilyen másod kétfaktoros azonosítás, és azt arra kell nagyon figyelni, hogy az a kétfaktoros azonosítás tényleg miről szól. Arra hatalmazzuk-e föl a bankot, hogy beengedjen minket, vagy éppen ha valaki el akarta közben lopni, akkor arra, hogy elutaljon a nevünkben valaki másnak a mi számlánkról összegeket.
Tehát, hogyha egyszer csak jön egy ilyen felhatalmazási kérés, miközben mi nem csináltunk semmit.
Akkor az ott egy nagy probléma, ott azonnal értesíteni kell a bankot. A bank ebben az esetben meg fogja nézni, hogy mi történt. Nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy tiltsuk le az összes meglévő jelszavunkat. Biztos, ami biztos alapon, mert lehet, hogy nem vitte el senki, de jobb az a kisebbik probléma, hogy új jelszót generálunk, és akkor utána nyugodtan alszunk, mint hogyha tényleg valaki elviszi a pénzt.
És ha már megtörtént a baj, minden elővigyázatosság ellenére, vagy akár teljesen elővigyázatlanul, akkor mit lehet tenni? Tehát mekkora esély van arra, hogy visszakapjon az ember pénzt, és egyáltalán mit érdemes tennie azért, hogy bármiféle esélye legyen erre?
Ugye, amit legelőször kell csinálni, az, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tájékoztassuk a bankunkat. Hívjuk fel a bankunkat, mondjuk el, hogy mi történt. Ezzel lehetőséget adunk a banknak arra, hogy ha elérhető közelségben van az összeg, vagy amit pénzt elvittek, ugye azt nem lehet tudni, hogy hová utalták. Lehet, hogy bankon belül, lehet, hogy egy másik banknak, lehet, hogy országon kívülre, de ha nem szólunk, akkor esélyünk sincs rá. Tehát szóljunk azonnal. Ugye az ismert dolog, hogy az azonnali fizetési rendszer következtében nagyon gyorsan mozognak ezek az összegek, tehát ilyen 5 másodperc, de másodperceken belül elmegy a pénz. Ezért túl sok idő nincs arra, hogy várjunk. Nagyon gyorsan utána kell menni. Itt, ha gyorsabbak a csalók, mint amennyire mi vagyunk, akkor könnyen lába kél, vagy a pénzt effektíve elveszik. A rendőrség persze majd utol fogja érni azokat az embereket, akik ebben közreműködtek, de a pénz már nem minden esetben lehet ilyenkor sajnos utol érni.
És hogyha elveszett a pénz, akkor milyen esetben számíthatunk arra, hogy mégis valahogy visszakaphatjuk egészben vagy részben?
Minden eset egyedi. Ezért egyedileg kell megvizsgálni. A banknak kötelessége minden ilyen esetet egyedileg kivizsgálni, és egyedileg mérlegelni, hogy mikor mi a megfelelő döntés.
Tehát, hogy a legfontosabb az, hogy mi legyünk óvatosak.
Abszolút. Abszolút, és az van, hogy teljesen érthető, hogyha valaki azt hallja, hogy éppen ellopják a pénzét, akkor azonnal akar cselekedni. Itt tényleg az van, hogy egy mély levegőt kell venni, letenni a telefont, és visszahívni a bankot.
Említetted az azonnali fizetési rendszert. Ugye a másik ilyen nagy könnyebbség az, hogy PIN-kód használata nélkül érintéssel tudunk vásárolni. Egy csomó olyan módszer van, ami a mi dolgunkat megkönnyíti, viszont így egyszerű felhasználóként mondhatom azt, hogy ezek nem kockázatos dolgok? Tehát, hogy mennyire tarthatom biztonságosnak például azt, hogy PIN-kód nélkül fizetek?
Igen, ez mondjuk egy másik technológia, és nem is feltétlenül az azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódik. Természetesen ennek van némi kockázata. Ugye, tehát, hogyha feltétlenül, hogy valaki ellopja a bankkártyámat, akkor tud vásárolni. Itt két dolgot érdemes figyelembe venni. Az egyik az, hogy azt észre fogjuk venni, tehát valami eszközünk tűnik el. Ugye nem egy információ, hanem egy fizikai eszköz, ezt azért előbb-utóbb észrevesszük. A másik az, hogy a PIN-kód nélküli fizetéseknek ezeknek megint értékhatára van. Kicsi a valószínűsége, hogy a teljes megtakarításunkat így elviszik. Ugye ezek jellemzően kisértékű fizetések. Az ember a boltban vásárol, egy kávét vásárol, vagy éppen egy ebédet fizet ki a dologgal, a kártyával, így érintéses módon, nem pedig házat vesz, vagy autót vesz ezzel a módszerrel.
Köszönjük István, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Sztojcsa Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra. Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.